Drága mennyei atyám, hálát adunk neked. Hálát adunk neked a te igédért. Hálát adunk neked azért, hogy megértést adsz nekünk az igéből, hogy a mai napon is bölcsességnek és kijelentésnek szellemét adsz, hogy megismerjük mindazokat, amit te elkészítettél a te néped számára, hogy az igén a hamisítatlan tejen növekedjünk, hogy növekedjünk szent házzá, szent templommá, hogy jó gyümölcsöt tudjunk teremni. Köszönjük, atyánk, hogy a mai napon szólsz hozzánk, és lesz nyitott fülünk, nyitott szívünk arra, hogy meghalljuk, befogadjuk a te igédet, és megcselekedjük a te igédet, hogy olyanok legyünk, mint az a bölcs ember, aki a kősziklára építette az ő házát. Köszönjük, drága Szent Szellem, és elfogadjuk mind a mai napon, amit adsz nekünk, hogy a kijelentésekben növekedjünk, és gyarapodjunk, és sokasodjunk, úgy, mint hitben, mint számban. Hálát és dicsőséget adunk ezért neked, atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Halleluja. Foglaljatok helyet. Jó, folytatni fogjuk a múlt vasárnapi üzenetet. A múlt vasárnapi üzenetnek az volt a címe, hogy a bölcs és a bolond ember. Ehhez megnéztünk igéket, nem fogjuk ezeket az igéket végigismételni, de egy-két ige helyet megemlítünk. Ugye Máté evangélium 7. rész 24-től indultunk el. Jézus mondta, hogy a bölcs ember az a kősziklára építi a házát. Jöttek a viharok, jöttek az esők, jött az árvíz, és a ház az nem dőlt össze, azért, mert kősziklára építetett. És említ Jézus egy másik példát, a bolond embert, aki a házát nem a kősziklára építette, hanem a fövényre. És ugyanúgy jöttek a viharok, jöttek az árvizek, jöttek az élet viharai, és az a ház az összeomlott, és nagy lett annak a romlása. Aztán megnéztük a Lukás szerint is. A Lukás szerintében van egy nagyon pici kis eltérés. Ott azt mondja Isten igéje, hogy a bölcsember az leás az alapokig. Az alapokig. Tehát nem építi rá fővényre a házát, és ugyanezt a példabeszédet olvashatjuk ott is, hiszen a fővényre épített ház az összedől. Mi ez a fővény? Ez a világ, az emberi elképzelések, az ideológiák, a vallás, a hagyományok, a tradíciók, és sok minden olyan igeietlen dolog, ami nem tud megtartani bennünket, hiszen nem Istentől, hanem emberektől való. És egyszerűen nem áll meg ez a fundamentum. Azért fontos, hogy ezt a házat a megfelelő alapra építjük, és megnéztük, hogy ki ez a kőszikla. Nagyon jól ismerjük a Máté evangélium 16. részéből a Péternek adott kijelentést, amikor Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy kinek tart engem a világ, mit mondanak rólam. Az egyik azt mondja, hogy Illés, a másik egy profétának tartja, a harmadik bárki másnak, tehát sokféle elképzelés van Jézusról. De Jézust egy dolog érdekelte igazán, de hogy ti kinek tartatok engem. És akkor kapta meg Péter az hatalmas kijelentést Istentől, amit mindannyian megkapunk a szívünkbe, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ekkor mondta Jézus, hogy nem Péter vagy, te az kőszikla vagy, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. És ez a Péter, ez a Petrosz, ez egy kő darabkája a kősziklának. Tehát nem a Petroszra, nem Péterre építette Isten az egyházát, hanem a Petrára, a kősziklára. És ahogy Péter is mondja a levelében, ennek a kősziklának vagyunk a kődarabkái, és azt akarja Isten, hogy épüljünk szent templommá, mint élő kövek, és épüljünk szent házzá, és növekedjünk a Krisztusban. Ki ez a kőszikla? Ugyanaz a kőszikla, aki a szeretet, ugyanaz, aki az igazság, ugyan ő, tehát Jézus Krisztusról van szó. Na most, az első korintuszi levélből olvassuk, és ezt az egyszerű fordítás szerint még egyszer meg fogjuk nézni, annyira jó az egyszerű fordítás, és annyira érthető, hogy Isten figyelmeztet bennünket, hogy erre a kősziklára mit építünk föl, hogyan építjük föl az életünket. És rengeteg utalás van erre a Bibliában, hogy hogyan építkezzünk. És vetítsük is ki az első ige verset, az első korintuszi levél 3.12-től 15-ig, az egyszerű fordítást. Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig a birtoka szántóföldje vagytok. Tehát mi vagyunk Isten szántóföldje. Jézus egy példázatot mondott a Márk evangélium 4. részében, olvassuk a magvetőnek a történetét. Amikor Jézus egy magvetőről prédikál, hogy a magvető hinti az igét, és vannak olyan magok, amelyik az útfélre esik, van, amelyik köves helyre esik, van, amelyik a bozótok közé esik, és egynek sem lesz gyümölcse, és lesz olyan mag, a pedig a jó talajba esik, és az pedig fog 30, 60 és 100 annyit teremni. Jézus beszél erről beszél itt is az ige, hogy mi valójában szántó földje vagyunk Istennek. Isten, amikor veti a magokat, akkor elveti belénk az ige magját. És a jó mag, az milyen gyümölcsöt terem? Az jó gyümölcsöt terem. A rossz mag is terem, és a rossz mag az pedig bogáncsot terem. És így van a mi életünk is. Nem mindegy, hogy mit vetünk el az életünkbe. Jó magokat vetünk el, jó dolgokat vetünk el, vagy pedig a gazokat és olyan magokat, aminek nem lesz jó termése. Én azt hiszem, mindannyian szeretnénk az életben jó gyümölcsöket. Szeretnénk Isten áldásait. Istennek két fajta ígérete van, úgymond. Az egyik ígérete a mi földi életünkre, és van egy örökké való ígérete. Mindegy, hogy ki vagy, hívő vagy hitetlen, vagy teljesen mindegy, ki vagy. Két dologra biztosan szükséged van az életben, itt a földi életedben. Az egyik az az egészség, a másik pedig szükséged van anyagiakra. De olvastuk a múlt alkalommal azt a gazdag embert, aki hatalmas csűröket épített, és bevitte oda az ő gazdagságát, és azt mondja, na, én lelkem, most már nagyon jó van dolgom. De aztán szólt hozzá az úr, mi van, hogyha hónap elkérik a lelkedet? Kié lesz a te gazdagságot? Kié lesz a te csűröd? Ezek azok az emberek, akik megint csak a világban bíznak, a világi gazdagságban, a pénzükben bíznak, és ugye úgy kezdtem most, hogy két ígéret van. Az egyik ígéret az e világra való, amíg itt tartózkodunk ebben a földi fizikai sátorban, és van Istennek egy örökké való ígérete. És nagyon fontos az, hogy nekünk az örökké valót kell megragadni, mert itt nagy transfer van itt ezen a földön, minden nap érkeznek emberek, és minden nap távoznak emberek. Egy napon te is megérkeztél, és egy napon te is távozni fogsz. És ez mindegyikünkkel meg fog történni. A Pál apostol azt mondja, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Tehát egy szempillantás az örökké valósághoz a földi ittlétünk. És a bölcs ember, Jézus megdicsérte az egyik sáfárt, a hamis sáfárt, mert vetette a jövőbe. Nem csak a mai nap az, ami számít, ugye, hogy ez a gazdag ember is mondta, éljünk, vigadjunk, aztán úgyis egyszer csak elmegyünk. Istennek ettől sokkal-sokkal jobb terve, és sokkal hosszabb távú, sőt, örökké való terve van velünk. És Isten egy nagyon-nagyon jó tervet készített. Úgyhogy azt tudom csak mondani, hogy mindegy hány éves vagy, lehet, hogy már a 100 évhez közeledsz, de a java az nem mögötted van, a java az előtted van. Hálát adunk ezért Istennek. És ezeket az ígéreteket nekünk meg kell ragadni, hiszen tudjuk, hogy hű az, aki az ígéretet adta. Isten hűséges Isten. No, és akkor a következő igevers az, hogy egy kérdés, hogy milyen anyagból építed a házat. Nem mindegy, hogy egy ház milyen anyagból épül föl. Mert ha nem stabil építő anyagot használsz, akkor a ház hiába épült a kősziklára, akkor még mindig összedőlhet, szétfújhatja, ugye látjuk ezeket a papírházakat, hogy az első vihar széthordja őket, Amerikában divat azt hiszem ezeket a házakat építeni, és egyszerűen csak így elviszi a vihar. Nem mindegy, hogy milyen anyagból építünk. És ugyanígy vonatkozik ez a mi szellemi életünkre, nem mindegy, hogy mit építünk rá erre a kősziklára. Hogy majd meg fogjuk nézni a felépítményt. Vagy másik hasonlattal. Olyanok vagytok, mint egy ház, amely az Isten tulajdona. Mint bölcs építőmester, én alapoztam meg ezt a házat, tehát maga az alap, ugye Jézus Krisztus, ahogy Isten erre képessé tett. A további építést azonban már mindenkinek magának kell végeznie. Hogy mit építünk be az életünkbe, mit építünk föl, milyen építőanyagokat használunk, és milyen életet élünk itt a földön. Hogy birtokoljuk-e, élvezzük-e Istennek azokat az áldásait, amit megígért nekünk, vagy nem, az azon múlik, hogy mit építünk be. A Biblia tanítja, hogy van sok építőanyag. Van ezüst, arany, drágakő, aztán van fa, széna, meg szalma. És tudjuk, hogy ezek meg fognak próbáltatni, de nem szaladok előre, hiszen Isten igéje írja mindjárt. A ház alapja pedig már készen van, Jézus Krisztus ez az alap. Más alapot senki nem készíthet. Hogyha valaki nem az igére, nem a Krisztusra épít, az egy hamis alap, már az alap hamis. És onnantól kezdve már szinte mindegy, hogy mi a felépítmény, mert ha hamis az alap, akkor a ház össze fog dőlni. Erre az alapra azután senki, illetve mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző anyagokat használhat fel. Aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát. Ahogy minden anyagból épített, azt az ítélet napja fogja, az ítélet napján fog kiderülni. Tehát, hogy milyen anyagból épült föl a ház, azt az ítélet napján fogjuk meglátni. Mert az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból épített. Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor jutalmat kap. Tehát, ha jó anyagból építettünk, tűzálló anyagból építettünk, akkor ki fogja állni a tűz próbáját a mi házunk. De hogyha nem jó anyagokat építettünk rá, akkor az meg fog égni. Semmivé lesz. Mik ezek a rossz építőanyagok? A vallásrendszer, a hagyományrendszer, a hitrendszer, a hiedelemrendszer, azok az emberi rendelések, hiába való cselekedetek, hiába való hústesti cselekvések. Jobb, ha meg se tettünk volna dolgokat, jobb lett volna, ha aludtál volna helyette, és nem fölöslegesen, ugye rossz építő anyagokból építkeztél volna. És ezt mindenkinek meg fog történni ez a próba. Azt mondja, de ha leég a háza, veszteséget szenved. Maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint aki az égő házból mentette ki tűzön keresztül. Na és itt azért olvastam fel ezt az igeverset, pontosan a vége miatt. Itt van óriási zűrzavar a keresztények fejében. Itt nem az üdvösségnek az elvesztéséről van szó. Tehát nyilván Istennek van ítélete, és Krisztusnak is van ítélete minden keresztényen. Tehát nekünk is a kegyelem korszaka alatt vagyunk, Krisztusban mi már az üdvösségünk tekintetében megítéltettünk. Krisztus élete lakik bennünk, örök élet van bennünk, üdvözültünk, és az üdvösségünk tekintetében nincs ítéletünk. Meglettünk ítélve ott a kereszten. Életet megkaptuk, Jézus Krisztus vére volt az ár az örök életünkért. De a cselekedeteinkért viszont ítéletet fogunk kapni. Jutalmat fogunk kapni azért, ami jót tettünk, és az összes többi az pedig hiába valóvá válik. És itt van a nagy zűrzavar, úgy gondolják az emberek, hogy hát igen, üdvösségünk van, bármit megtehetünk. Persze, bármit megtehetsz, mindent szabad nekem, de nem minden használ. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan építjük föl az életünket. Látjuk azt, hogy az egyik ember sikeres, és gyarapodik, nagyon gyorsan el tudja venni Istennek az áldásait, és látjuk, hogy mások pedig küszködnek. Mindannyian jöttünk valahonnan, és két helyről jöhettünk, vagy a világból, vagy a vallásból. Mind a kettő elég veszélyes terület. Ugye a világban egy csomó minden olyan dolgot fölépítettek bennünket, és minden embernek van hite. Ez a világi hit. És nincs olyan ember, akinek nincs hite, hiszen csomó minden dolgot teszünk hittel, igaz? Ha csak átmész a piros lámpánál, illetve a zöld lámpánál, átmész, azt is hittel teszed, mert azt hiszed, hogy akinek piros van, az megáll. Tehát ha mész át a zebrán, a zöld lámpánál, ugyanez a helyzet, és még csomó ilyen dolgot említhetnék. Reggel, amikor kilépsz az ágyadból, akkor hiszed, hogy a lábad megtart. Habár ezen nem is gondolkodsz, mert ez annyira természetes. Jó, tehát ez a természetes emberi hit, és nem keverendő össze az isteni fajta hittel. Mi egy természet feletti Istennek vagyunk, a természet feletti gyermekei, és egy természet feletti hitre van szükségünk ahhoz, hogy megálljunk. És ez az isteni fajta hit. Az isteni fajta hit, az pedig válasz arra, amit Isten nekünk az igében mondott. Ugye a hitnek a definíciója megvan, a zsidókhoz írt levél 11.1-ben olvassuk. A hit pedig a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit az egy valóság. És ez az isteni fajta hit. Tehát visszatérve, van, aki pedig a vallásból jött. És gyakran találkozunk vallásos emberekkel. A vallás az emberi elgondolásokra épül a legtöbb esetben. És sajnos erre a kősziklára, a tiszta igére az elmúlt évszázadok, évezredek alatt rengeteg hordalék, rengeteg salak, rengeteg szemét került. És nekünk azt kell tenni, amit a Lukácsban Jézus mondott, mert azt mondta Jézus, hogy hiába mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem cselekszitek meg azt, amit én mondok nektek. Tehát nekünk le kell ásni, és a hordalékot le kell kaparni a kőszikláról. Mert ha hamis alapra építünk, akkor rossz lesz a felépítmény. A hamis hit az tönkretesz bennünket. Nekünk ragaszkodni kell ahhoz, amit Péter is mondott, mint a ma született csecsemők, az igazi hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Világos. Tehát a másik nagy probléma, a másik, ami a fövény, illetve a rossz építőanyag, az a vallás, a vallásos elgondolások. Minden alkalommal találkozunk olyan emberekkel, és mi nem haragszunk ezekre az emberekre, és nagy toleranciával kell, hogy legyünk irántuk. Ugyanúgy a zsidó vallásúak iránt, a muszlim vallásúak iránt, a keresztény vallások iránt, mert sajnos tévhiteket építettek föl bennünk. Ugye múltkor említettem néhányat, nem szeretnék én ebbe belemenni, de azért tanulmányozzuk Isten igéjét, hogy tiszta építő anyagból építkezzünk. És ezért nagy a felelősségünk, hogy mit építünk a Krisztusra. Mert lesz, ami megáll, és lesz, ami nem áll meg. Mi nem csak erre a pár tíz évre építkezünk, hanem az egész örökké valóságra. És ebbe kell, hogy gondolkodjunk. Jó, tehát ugye Jézus is bontással kezdte az építkezést, ugye? Tehát a világból jöttél, le kell bontani egy csomó, ki kell szórni egy csomó olyan építőanyagot, ami a szemét, ami a fejünkben van, amire megtanítottak bennünket a világba, és nem minden jó. Az ige azt mondja, hogy mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Tehát két dolog van, valami előre visz téged, és valami hátráltat. És ami nem jó neked, ami téves hit, ahhoz nem kell ragaszkodni, csak azért, mert a hagyomány, mert a tradíciók, és csak azért, mert megfeleljél valakinek. És a legtöbb ember ezt teszi, hogy próbál megfelelni valakinek. És ez megint csak a pozdorja. Nagyon sokan azért nem követték Jézust, és nem követik a hitet, mert próbálnak megfelelni valakinek. Próbál megfelelni egy közösségnek, próbál megfelelni a családjának, vagy a barátainak, vagy az ismerőseinek. Ha már annyira tetszeni szeretné valakinek, akkor inkább válaszd Istent. Legyél az ő tetszésére. És ha te nem pozdorját, meg nem szénát, meg nem szalmát akarsz építeni, akkor lesznek konfliktusaid. Lesznek olyan emberek, akik a hited miatt meg fognak támadni. Nézd meg Jézus szolgálatát. Jézus csak az igazságot hirdette, csak az igazat mondta, és nyilván a hagyomány, a tradíció, a vallás nem volt összeegyeztethető azzal, amiről Jézus beszélt. Pedig ők voltak többen. Az igazságot nem az határozza meg, hogy hányan hisznek, vagy hányan nem hisznek. Az igazság az maga Krisztus. Ha megnézed abban az időben, Jézus egy szál egy maga volt az igazság. És az összes többi mindenki körülötte, az a hamisság volt. De Jézus megállt az igazságban, és jöttek emberek, akik követték az igazságot. Kisebbségben voltak. Őt ugyanúgy leszektázták, mint téged le fognak szektázni, ha az igazságot hirdeted. Miért? Mert nem fér össze az általánosan elfogadottal. A Biblia tanítja, hogy ne botránkoztassunk meg ennek ellenére embereket, sem zsidókat, sem görögöket, sem Istennek a gyülekezetét. Nem kell, hogy megbotránkoztassuk, hanem észszerűen is bölcsen viseljétek magatokat a pogányok között és a keresztények között is. Erre is tanít bennünket Isten igéje, hogy Istennek a beszéde ne káromoltassék. És így tudjuk megnyerni a világot. Tehát Jézus is lebontotta a régit. És nagyon sokan még mindig ragaszkodnak, ugye, hogy felsoroltam a zsidó ünnepeket, még mindig ragaszkodnak a hagyományokhoz, mert a hagyomány, a hagyomány, a hagyomány. A hagyomány az olyan kötelék, egy olyan, amelyik megkötöz téged. És olvastunk például megtért zsidókról, kiadtak egy könyvet, az a címe, ha jól emlékszem, akiknek volt bátorságuk, azt hiszem ezennek a könyvnek a címe, ott megtért zsidókról, akik elfogadták a Jézust, arról szól ez a könyv, hogy milyen hitharcot kellett megvívniuk a családjukkal. Tehát Jézus azt mondta, hogy aki engem akar követni, annak lesznek kihívásai. Bizony meg fognak támadni emberek a hited miatt. És kiszakadni egy olyan hagyománykörből, ahol kitagadják az embert, hogyha megtagadja a családját, illetve megtagadja a hitét, a hagyományokat, ez egy óriási, nagyon nagy kihívás. Egy orvosnak, azt hiszem, ha jól emlékszem, olvastam a bizonyság tételét, akit kitagadott a családja. Azt mondták, többet nem családtag, azt mondta az apa és az anya, többet nem ismerjük őt. És bizony, amikor olvassuk az evangéliumot, akkor nyilván ez nem derül ki ennyire, de hogy emberek milyen hitharcokon kell, hogy átmenjenek ahhoz, hogy igazit tudjanak építeni a kősziklára. Vannak, akik fölismerték az ő messiásukat a zsidók közül is. És nagyon-nagyon sokba került nekik. Az egyikre olvastam, hogy elvesztette az egész családját. És a végén azt mondta, hogy mégis megérte. Mégis megérte. Tehát ő kapott egy kijelentést a szívében Istentől, hogy milyen nagy kiváltság az, amikor mi megismerhetjük az Urunkat, megismerhetjük a megváltónkat, és van egy fix, egy stabil pontunk, nem csak erre az életre, hanem az örökké valóságra. Hiszen mindezek megirattak a prófétáknál, mind bent vannak az ószövetségi írásokban és a könyvekben. Tehát Jézusnak le kellett rontani az ószövetségi, tehát a templomot, ugye tudjuk nagyon jól, hogy a templom kárpítja, amikor Jézus meghalt kettéhasadt, és Isten szelleme kijött a jeruzsálemi templomból. Hiába lenne meg a templom, hiába volt meg 70 évig a templom, Isten már nem fogadta el azokat az áldozatokat, mert Isten szelleme kijött a templomból, és egy élő templomba költözött, és az az élő templom te vagy. És ez egy óriási dolog, hogy Isten szelleme lakik bennünk, hogy az első korintusi levélben írva vagyon, hogy nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek. Aki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Erről szól az igen. Tehát nincs többé áldozat, nincs többé ószövetség. Jó, menjünk tovább. A Kolosze levél második rész 6. ige versében megyünk. És nézzük, hogy áll össze ez az építmény. De nagyon fontos az, hogy amit Isten fölépített, azt ne hagyjuk lerombolni. Jézus miért rontotta le Isten miért rontotta le az ószövetségi rendszert? Azért, mert az egy ideig, óráig való rendszer volt. Isten már az ószövetségben elmondta, kijelentette, Jeremiás 31-ben olvassuk, hogy egy új szövetséget kötök Izrael házával. Ugye nem azon szövetség szerint, amit az atyáikkal kötöttem. Tehát Isten semmi olyan dolgot nem tett, amit előre ki nem jelentett volna. És pontosan több száz profécia által előre Isten megmondta, hogy a megváltó hol fog születni, miket fog tenni. Be lehet azonosítani, ha valaki nagyon akarja. 100%-os pontossággal. Azt mondja a 6. vers. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Hogyan vettük az Urat? Kegyelemből, hitáltal. Hogyan van az üdvösségünk? Kegyelemből, hitáltal. Nem elég az egyik, nem elég csak a kegyelem. Hallottam valakitől olyat, hát Isten kegyelmes, és mindenki üdvözül. Nem, nem, nem és nem. Isten kegyelmes Isten, de kegyelemből, hitáltal. Erre Isten kegyelmére választ kell adni, ugye, hogy Ábrahám választ adott. Hogyan kell választ adni? Hittel. Hogy Ábrahám is élvezhette Isten kegyelmét, de Ábrahámnak válaszolnia kellett Isten kegyelmére. Azt mondja az ige, hogy hitt Istennek, és ez tulajdonítatik néki megigazultságul. Mi ugyanúgy. Isten kegyelmére választ adunk. elhisszük, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, eltemették és feltámadt. Ez a keresztény hitünknek az alapja. És ez az alap. És innentől kezdve mi is a kősziklának a része vagyunk. Hiszen ki a kereszténység? A Krisztus teste. Ő a fej, mi vagyunk a test. 1 János 4.17, második része a verszaknak, mert ahogy ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Tehát ha ő el tud kárhozni, akkor mi is el tudunk kárhozni. Azért mondom, hogy válasszuk ketté az üdvösséget, és válasszuk ketté a felépítményt. Igenis, Istennek van ítélete, de nem az üdvösségünk tekintetében. Az üdvösségünk tekintetében megítéltettünk. Örök életünk van. Nem mindegy, hogy innen mit viszel át oda. Mert amit itt szerzünk jutalmakat Istennek, azért örökkön örökké való jutalmunk lesz. Az igazi jövőnket az fogja meghatározni. Nem az, amit itt fölépítettünk. Annyiszor hallottam Jim Pastortól, nem viszel innen semmit, még a gumicsizmádat se. Ez nem tudom, hogy jutott eszébe, de semmit az égvilágon nem viszünk el innen. Ahogy jöttünk, ugye van egy olyan mondás, hogy a halotti ruhán nincsen zseb. Tehát nem viszünk innen semmit. De amit itt fölépítünk, ezt kell megértenünk, hogy hosszú távon gondolkodjunk, mert ha csak ebben az életben reménykedünk, mondja Pál apostol, minden embertől nyomorultabbak vagyunk. Hogy hosszú távra gondolkodjunk, az örökké valóságba gondolkodjunk. Tehát amint vettünk a Krisztust, az Urat, ugyanúgy járjunk ő benne. Hogyan vettük? Hitáltal. Tehát járjunk Isten kegyelmébe, és járjunk hitáltal. Tudnunk kell, hogy Isten jó, hogy Isten szeret bennünket. Meg kell alapozni az identitásunkat. Hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Ez az alap. És ha rendben van az identitásod, akkor rendben van az én képed, akkor rendben lesz a felépítmény is. Mert az ördög meg fogja támadni az identitásodat. Ahogy Jézusét is megtámadta. Ha Isten fia vagy, mondta a sátán Jézus. Ha Isten fia vagy. Azt már nem mondta, hogy a szerelmes fia. Hamisan idézte az igét már ott is a sátán. Ugye? Tehát mit jelentett ki az atya, amikor megkeresztelkedett Jézus a Jordán folyóba, azt jelentette ki, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Mi volt az ördög első kérdése? Ha Isten fia vagy, szerelmes fia, szerelmetes fia, azt már nem mondta neki. Gyűlöli ezt a szót, hogy szeretet. Mert a szeretet maga Isten. Jó, tehát, ahogy vettük a Krisztust, az Urat, úgy járjunk ő benne. És itt van a hetedik pont. Gyökerezzetek meg. Gyökerezzetek meg. Nagyon sokan válnak hívővé, befogadják az Urat, bennük van az örök élet. És mindjárt elszaladnak. Beszaladnak néha emberek az Úrnak az áldásaiért, a testi szükségekért. Nyilván vannak testi szükségünk, és Isten be akarja tölteni a földi és a fizikai szükségeinket is. Meg akar gyógyítani bennünket, meg akar áldani bennünket. Isten szeretné, hogy bővölködjünk, akár egy földi szülő. És ezt végig kell, hogy gondoljuk, akik azt gondolják, hogy Isten a szegénységben gyönyörködik, az egyszerűen fordítva ül a lovon. Hát gondolj bele, hogy te, mint szülő, mint földi szülő, azt mondja az ige, ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább ad az atya jókat azoknak, akik kérik tőle. Te, mint szülő, neked mi az örömed a gyerekeddel kapcsolatban? Ha egészséges, ha jól megy a dolga. Nagyon sokan dicsekedtek, hogy Isten hogy megáldotta a gyerekeiteket, a családotokat, az unokáitokat. És ez egy teljesen természetes és normális dolognak kell lenni. Miért gondolják azt, hogy Isten abban gyönyörködik, ha valaki koldus? Ad az Isten, aki az egész világot a szavával tartja fölnök, mindent ő teremtett. Azt mondja, enyém az ezüst, enyém az arany. Ha megéhezek, akkor nem mondom meg neked, hogy mit adjál nekem enni. Az övi a szarvas, minden, az összes mezei vad. Hogy lehet az, hogy van egy gazdag apukánk, és akkor mi meg szegények vagyunk? Nézd meg a tékozló fiúnak a történetét. Az nagyon sokat elárul az atyának a szívéről. Amikor ugye eltékozolta a vagyonát az ifjabbik, ugye mondta, hát én tudom kezelni a helyzetet, add ide a lóvét, majd én tudom, hogy mit kell vele csinálni. Az apa tudta, hogy el fogja szórni, tudta, hogy el fogja kótyavetyélni, és mégis odaadta neki. És ez a pénz volt valószínű az, ami őt megtér. Ennyibe került az atyának, hogy a fia végül is megtaláltassék. A saját bőrén tapasztalta meg, amikor engedetlen az atyának, aki ugye Istent szimbolizálja ebbe az esetben. És az atya akkor is szerette őt. És az atyánál ott volt a gazdagság. És az atya visszafogadta őt. És nem kárhoztatta őt. Viszont aki kárhoztatta, az a tökéletesnek látszó nagyobbik fiú. Ez a vallás egyébként. Aki úgy gondolja magáról, hogy ő tökéletes. Valóban ez a fiú egy szolgalmas fiú volt, a nagyobbik. Ott maradt az apjával, nem tékozolta el a pénzt, nem költötte el a pénzt, tényleg ott volt vele. De mégis baj volt a szívével. Valami probléma volt vele belül, nem volt benne a szeretet. Az atya az várta vissza ezt a tékozló fiút. Várta vissza, leste folyamatosan. És nem kérdezett tőle semmit, nem verte fejbe, hogy na te gazember, te tróger, elmondhatott volna neki mindent. Nem, mert tudta ez a fiú, hogy mit tett. Pontosan tudta, hogy tiszteletlen volt az atyával, pontosan tudta, hogy vétkezett, és megtért. És amikor visszajött, akkor az atya nagy lakomát rendezett neki. Ez Istennek a szíve. Hiszen az atyánál minden megvan, amire szüksége van. Nem kell elmenned a világba, nem kell, hogy a disznókkal a moslékot edd, bocsánat, hogy de ezt tanítja az ige. Nem kell, hogy tönkre menjél a világgal, hiszen nekünk van egy szerető apukánk. Van egy atyánk, akinek a házában minden a rendelkezésünkre áll. Hálát adunk ezért Istennek. Na, egy kicsit elkanyarodtam. Tehát ott tartottunk, hogy gyökerezzetek meg, és épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadásatok pedig bőséges legyen. Tehát meg kell gyökereznünk. Itt ugye Jézus beszélt a magvető történetében, hogy miért tudott az a növény elsülni, miért nem lett gyümölcs rajta, mert nem gyökerezett meg. Ugye az ördög ki akarja tépni, és ki akarja gyomlálni a magot, ki akarja gyomlálni az igét a szívedből. És ezért nem akarja, hogy meggyökerezzen. Nagyon sokan elszaladnak, tehát nem épülnek Krisztusban. Nem kezdenek el építkezni erre a kősziklára. A kereszténység ez nem egy gyors büfé. Beszaladunk ide egy kis szükségért, aztán megkaptuk a gyógyulásunkat, azt elszaladunk. Ott hagyod az egész terített asztalt. Isten asztalt terített előttünk. Csomó jó dolog van elkészítve a számunkra. Egyszerűen birtokba kell vennünk. És ez nem egy olyan dolog, hogy beszaladunk a gyülekezetbe, elszaladunk. Ez egy életmód. Benne vagyunk, benne élünk, benne mozgunk. Az ő gyermekei vagyunk. Amikor meggyökerezett egy növény, akkor már gond van az ördögnek, nem tudja kigyomlálni olyan könnyen. Elültetsz egy kis fát, így kihúzod utána egy kézzel. Aztán próbáld meg 3 év múlva. Akkor már erre kicsit nagyobb gondod lesz vele. Ezért lopja el az ördög azonnal a magot. Hogy ne tudjon a növény fölépülni, ne tudjon fölnövekedni. Aztán a 8. pont, az is egy nagyon fontos pont. Vigyázzatok, tehát itt a Biblia figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzunk. Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése. Itt az emberi rendelésekről beszél a Biblia, és azt mondja, hogy vigyázzatok. Isten pontosan tudja, hogy lesznek emberek, akiket az ellenség használ, hogy elvigyen, levigyen erről a kősziklára, hogy kezdj el szalmából meg szénából építkezni. Kezdj el a fövényre, kezdj el a világra építeni. És az emberek rendelése, e világ elemei szerint való, e világ elemei, azok nagyon rossz építő anyagok, meg fog égni. Az a széna, meg a szalma. És nem a Krisztus szerint való. Efézus 2:14-22-től megyünk tovább. Mert ő a mi békességünk, aki egyé tette mind a két nemzetséget. Itt előtte arról beszél a Biblia, hogy mi pogányok, ugye Efézus, éppen a héten a térképet nézegettem, amire Pál járt. Hát kinyitottam a térképet, azon kaptam magam, hogy fél nap múlva még mindig azt nézegetem, hogy hol van Efézus, meg Korintus, meg Atén, meg Derbe, meg az összes hely, ahol Pál apostol járt, hogy iszonyatos területeket bejárt. Efézus az a mai Törökország területén van egyébként, és a tenger partján van. És ők pogányok voltak. Tehát ők Izrael közösségétől távolvalók voltak, nem volt semmilyen reménységük, elveszettek voltak, mint ahogy mindannyian mi pogányok. És akkor itt írja az írás a továbbiakban, hogy ő megbékéltetett, és egyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat. Tehát a zsidó hit szerint még mindig az a hagyomány, meg az a hitrendszerük, ahhoz, hogy valaki Istennel kapcsolatba kerülhessen, ahhoz a judaizmus valamelyik ágához kell csatlakozni. De hát ez így volt Krisztus előtt, de most már nem így van, mert Krisztusban nincsen sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem szöniciai, sem férfi, sem nő. Tehát Isten lebontotta a választófalat. Szabad a pálya mindenkinek. Mindenki jöhet Istenhez Jézus Krisztus által. Azt mondja, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsok tételében való törvényét eltörölte. Akik még mindig a törvényt akarják megtartani, és azáltal akarnak üdvözülni, fövényre építenek. Mert a törvény cselekedete által senki nem tud üdvözülni. Függetlenül attól, hogy a törvény jó, a törvény tökéletes, de a törvény az egy kőtábla, az semmit nem tud tenni, érted? A törvény az csak megmutatja neked, hogy nem tudsz megfelelni Istennek. Törvény nem tud. Eltörölte, Isten ezért törölte el, miért törölte el, itt írja a következő rész, hogy önmagában ama kettőt egy új emberré teremtse, békességet szerezvén. Ő a mi békességünk. Ő a szívünkbe költözött, és amikor újjászülettünk, akkor megvan a békességünk. Meg kell, hogy legyen a békességünk. Az ördög ezt a békességet szeretné ellopni tőled, hogy te bizonytalan legyél az örök életedben. Hogy bizonytalan legyél abban, amit Jézus elvégzett a kereszt munkájával. És nem segítünk az embereknek azzal, hogyha az üdvösségüket illetően elbizonytalanítjuk őket. Mert örök üdvösség szerzője lett. Hogy megbékéltesse az Istennel mindkettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést önmagában. És eljövén békességet hirdetett nektek, távolvalóknak és közelvalóknak. Ugye itt a volt pogányokhoz beszél, az efézusiakhoz. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnek egy szellemben az atyához, azért immár nem vagytok idegenek, jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Gyönyörűséges igeversek, és ha elgondolkodunk rajta egy kicsit, és beépítjük a szívünkbe, akkor nincs az ördög, aki elmozdítson téged a kőszikláról. Mert tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Te Istennek a fia vagy. Te nem akárki vagy. Te nem egy grófi családnak vagy a leszármazottja, hanem a királyok királyának, vagy a gyermek. Dicsőség Istennek, királyá és pappát étettél. És állítsd helyre magad Krisztusban, különben megcsala a gonosz. No, a 20-as vers. Hik az apostolok és a proféták alapkövére lettek építve, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Itt hadd említsek meg annyit, hogy nem az ószövetségi profétákról van szó. Tehát az apostolok és a proféták alapkövére lettetek építve, de ki a szegletkő? Maga az Úr Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel összeillesztve növekedik szent templommá az Úrban. És itt szeretnék valamit megint csak elmondani, a gyülekezet. Hogyan? A Biblia tanítja, hogy minden szép rendbe menjen közöttetek. Ugye az 1. Korintus levél 14. rész utolsó verse is erről szól. Isten nem a káosznak az Istene. Isten összeszerkesztett bennünket. A Biblia azt mondja, hogy ő helyezte el a tagokat egyenként a testbe, amint ő akarta. Nagyon sokan jönnek emberek különféle problémákkal, különféle bajjal. Egyik gyülekezet, másik gyülekezet, végigjárt már 30 gyülekezetet, és kereste a felkent pásztort, hogy majd kiáltal tud meggyógyulni. Nem egy jó hozzáállás, nem értett meg valakit, nem bántjuk ezeket az embereket, nyilván valami oka van, hogy így tesznek, valamit nem értettek meg. Hogy Isten elhelyezte őket. Az Efézusi levél, a Kolossze levél is ír a kapcsokról és a kötelekről. Amiken keresztül Isten biztosítja az ellátást. Ha egy építő anyag, ha egy tégla nincs a helyén, akkor az külön van. Tehát az nem, akkor nem része az építménynek. Tehát Istennek célja van azzal, hogy téged ide helyezett. Hogy valakit másik gyülekezetbe tett, akkor Istennek azzal is célja van. És azért mondjuk az embereknek mindig, hogy találd meg a helyedet Krisztus testében. Hol tudsz te egy hasznos építőkő lenni? Az az a hely, ahova téged Isten elhelyezett. És ezt kell meghallanunk Istentől, és ebbe is meg kell alapozódnunk. Ha ez a helyünk, akkor megállunk. Úgy, mint a Dávidnak a két vitéze a lencseföldön. Egy kis lencseföldöt őriztek, egy 24 órán keresztül harcoltak, már a karda a kezükhöz tapadt, de mégis győztek. Azt a kis lencseföldet is megvédték. Tehát nekünk, ahova Isten elhelyezett, ahova beépített bennünket, ott fogja tudni biztosítani Isten az ellátását, a kapcsok, a kötelékek által. Szükséged van a másikra, nem tudsz megállni egyedül. Azért adott Isten egy testet, nem tudsz otthon megállni egyedül. Ha voltak hitharcaid, már pedig voltak. Voltak olyan kihívások nekem is, még imádkozni se bírtam. Akkor mint egy fogfájás például. Ez csak egy apró dolog, de borzalmas tud lenni. És szükség van arra, amikor szükséged van a másiknak a hit támogatására. És Isten ezért rendelte a gyülekezetet, hogy egységben legyünk. Az ördög a diabolosz, az ördög a szétdobáló. Azt szereti a rendetlenséget, szétszórni. Vannak, akik azt hirdetik, hogy nem fontos a gyülekezet, nem kell az. Hát nem tudom, akkor Isten nincs összezavarodva, tehát Isten nem véletlenül adta a gyülekezetet, nem véletlenül adta a családot. És nyilván az egész egy nagy család. A te faludba vagy a te városodba is laknak többen. De a te házad népe az a te házad népe, igaz? Elmész a szomszédhoz, meglátogatod, elbeszélgették, de utána nem költözöl oda, ugye? Vagy nem költözöl ki az utcára, mert minek nekem a család? És sajnos látunk nagyon sok hontalan keresztényt, akik még nem épültek be a Krisztus testébe. És nem biztos, hogy hasznos építő anyagai Krisztus testének. Akkor tudunk hasznosak lenni, ha azon a helyen vagyunk, ahova ő helyezett bennünket. És imádkoznunk kell ezért, hogy megtaláljuk a helyünket Krisztus testébe. Ahova Isten elrendelt. Ezért nem akarunk másokat ide hívni, mert Isten őket máshova plantálta el. Az nem áldás sem nekik, sem nekünk. És amikor téves tanítások vannak erről, ez mind széna, meg szalma. Nem kell a pásztor, mi csak úgy el vagyunk, csak úgy el vagyunk. Mint a pásztor nélkül való juhok, mondja Jézus. Az nem igei, ez megint csak mi fog kerülni az építményre, éghető anyagok. És nem lesz jutalmunk. No, tehát azt mondja, hogy szép renddel összeillesztve növekedik szent templommá az Úrral. Mint Istennek a téglái, az élő kövei. Úgy épülünk gyönyörűségesen. És ha rendben van az épület, akkor hiába támadja meg a vihar, nem tudja a vihar kívülről tönkretenni. És ezt mondom mindig, hogy a gyülekezetet sem lehet kívülről tönkretenni. Nem tudták megtenni. A nagy zsidó üldözések, amikor voltak, nézzétek meg a korai gyülekezeteket. Nem tudták kívülről tönkretenni, belülről viszont igen. Az egyik szolgálónak olvastam a könyvét, és azt mondja, hogy az 5. hadosztály, azzal fogjuk majd megtámadni az ellenséget. Azt mondta neki az egyik alvezér, de nekünk csak 4 hadosztályunk van, hogy akarsz te az 5. támadni? Ja igen, szerzek belül egy embert, és majd azzal szétromboljuk. És az ördög pontosan ugyanígy dolgozik, hogyha nem hasznos az építőkő, akkor nem épít, hanem rombol. Na nézzük. Akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává, a Szent Szellem által. Tehát nem a törvény által épülünk, hanem Isten Szelleme által épülünk. Lassan letelik az időm, de azért végigmegyünk. Mik ezek? Hogy az előbb említettem a hagyományokat és a tradíciókat. A hagyományokat és a tradíciókat, vannak jó hagyományok. Tehát nem azt mondom, hogy minden rossz a hagyományokban. De ami nem épít, hanem rombol, azt egyszerűen ki kell, hogy dobjuk az életünkből. Mindenkinek vannak ilyen hagyományai, voltak vagy vannak, és bizony azokat le kell bontani. A bontás az mindig egy kicsit fájdalmas, amikor egy rossz tévhitet vagy tévcselekedeteket kell lebontani. Az mindig fájdalommal jár, az mindig egy kis küszködéssel jár, de a végeredmény az jó lesz. Ha addig nem tudunk újat építeni, amíg a régit le nem bontjuk. Tehát kaptunk új kijelentéseket is, ugye, ami az Ószövetségben nem volt, ez Efézus 3:5-ben van, mert egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival, úgyhogy most kijelentetett a szent apostolaink és a profétáinknak a szellem által. Ezt a múltkor is talán említettem, hogy ha csak a 4 evangéliumunk lenne, akkor igen nagy bajban lennénk. Akkor sok mindent nem tudnánk meg. Jézus is azért mondta, hogy elküldöm a Szent Szellemet, és a Szent Szellem ki fogja nektek jelenteni csomó mindent. Tehát nézd meg, hogy Pál apostolon keresztül mennyi mindent kijelentett Isten szelleme és a többi tanítványon keresztül. Igazándiból nem értenénk a megváltást, hogyha nem lennének a levelek. Úgyhogy köszönjük az Úrnak. Tehát akik a vallásból, a tradícióból jönnek. Na most nézzük a Judás levelének, az Judás 1.20. Az egyszerű fordítás szerint fogjuk megnézni. De ti szeretett testvéreim, imádkozzatok a szellem által, és így építsétek fel magatokat a hitnek alapjára, amely a legszentebb dolog a világon. Megnézheted a mi fordításunkat is, ugye itt az, hogy épülvén a ti szentséges hitetekben a Júdás levele, így bőségesebb és jobban érthető. Tehát építsétek fel magatokat a hitnek alapjára, amely legszentebb dolog a világon. Ugye Péter is mondja, hogy a ti hitetek az értékesebb, mint az arany, veszendő arany, meg egyéb minden más. Maradjatok meg Isten szeretetében. Ez a következő. Nem a mi szeretetünkről van szó, Isten szeretetéről. Arról kell, hogy kijelentést kapjunk. Nem az a kérdés, te mennyire szereted Istent, hanem az a kérdés, hogy Isten mennyire szeret téged. Erről kell kijelentést kapni, és ebbe kell, hogy legyen a mi hitünk. Ha ez a kijelentés nincs meg, akkor az isteni fajta szeretetet nem tudod közvetíteni. Ami nincs meg neked, azt nem tudod továbbadni. Ha a hústestből akarsz, az az emberi fajta szeretet. A hústestből akarsz szeretetbe járni, az csak az emberi fajta szeretet, az csak egy testi erőlködés, és nem fog menni, és el fogsz bukni. De amikor megérted az Istennek a hozzánk való szeretetét, az, amire tudunk építeni, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és ezt a szeretetet tudjuk továbbadni, ezt a szeretetet tudjuk közvetíteni. Ami nincs meg neked, azt nem tudod továbbadni. Várva várjátok az Urunkat, Jézus Krisztust és kegyelmét, mert ő hozza néktek az örök életet. Ugye ezt már megkaptuk. Bánjatok könyörületességgel azokkal, akik kételkednek. Ugye, a Biblia írja, hogy nem mindenkinek stabil a hite. És nagyon sokszor mi is megtesszük, akik már 20-20 éve az Úrban vagyunk, és 20 éve növekszünk az Úrba, bejön egy új ember, és rá akarjuk borítani a 20 éves hitünket. És nem értjük, hogy ő miért nem érti. Hát azért, mert olyan, mint te voltál, amikor először idejöttél, semmit nem értettél, igaz? Tehát legyünk toleránsak másokkal szembe, és nem kell ítélgetni senkit, mert mindenki jön valahonnan. Lehet, hogy pont az első fél lépéseket teszi az Úrban. Lehet, hogy még azt se tudja, hogy kicsoda Krisztus. Nem tudja, valaki egyszer mutkó megkérdezte, hogy most Mária nagyobb, vagy Isten nagyobb. Na, csak mondom, hogy emberek jönnek a vallásból, és néha tesznek fel olyan kérdést, hogy a hajad égnek áll. Ilyenkor kell megtanulni, hogy rezzenéstelen arccal mosolyogva megsimogatni a fejét, és gyere, befoglalj helyet, üljél le, és szeretetbe, és nem pedig ugye elmondani neki a mi kis véleményünket, mert abban a pillanatban elvesztetted. Abban a pillanatban elment innen. Tudom, mert én is a vallásból jövök. Ha nekem akkor valaki azt mondta volna, hogy én rosszul hiszek, meg hogy én ez, meg az, meg amaz, abban a pillanatban úgy eltűztem volna onnan, hogy soha nem látnának többet. És néha ezt tesszük, amikor a mi érett hitünket ráborítjuk. Ugye a Biblia mondja, hogy ne ítélgessük az ő vélekedéseit, akik újak. És tényleg legyünk toleránsak. Na, tehát a kételkedőkkel. Így van, ők meg fognak erősödni. Isten szelleme föl fogja őket is építeni, hogy minket is épít és fölépített. És még tovább épít, mert még nem érkeztünk meg egyikünk sem. Másokat pedig a tűzből is ragadjatok ki, hogy megmentsétek őket. Legyetek óvatosak, amikor könyörültök rajtuk, mert még a régi bűnös természet által bemoskolt ruhát is gyűlöljétek. Nem az ember gyűlöljük, nem az embereket, hanem azt a gonosz szellemiséget, amit ugye mögöttük van. Isten meg tud őrizni benneteket az elbukástól, és képes benneteket hibátlanul maga elé állítani dicsőségben. Nem tudunk magunk megállni. Az Úr fog nekünk abba segíteni, és ő meg tud őrizni bennünket az elbukástól. Hálát adunk neki. Micsoda öröm lesz mindnyájunk számára. Ő az egyetlen Isten, és egyedül ő tud megmenteni bennünket. Övé legyen minden dicsőség, nagyság, uralom, hatalomunk Jézus Krisztus által, a múltban is, és mind örökké. Dicsérjük az Urat, hálát adunk Istennek. Na, még van 5 percem, és abba hagyom. Nézzük meg, hogy ugye hit vagy hiedelem. Tehát mi a bibliai hit valójában? Az előbb megfogalmaztuk a hit definícióját. A bibliai hit az Isten igéjére adott válasz, azaz rálunk Isten ígéretére, amit valóságnak fogadunk el. Valójában rálunk a kősziklára. Rálunk a kősziklára. Ráépülünk. Ha meg akarod változtatni az életedet, és tényleg szeretnéd élvezni Istennek az ígéretét, akkor legelőször a hitünket kell fölépíteni. Tehát a fölépítményes az a hitünk, hogy épüljetek a ti szentséges hitetekben. Ugye ezt az előbb olvastuk az egyszerű fordítás szerint. Föl kell, hogy építsük a hitünket. Mert van a hit, és van a hiedelem. Ugye? Tehát például föl kell építeni a hitünket abban, hogy az egész világot Isten teremtette. Igaz? Tehát aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akit őt szorgalmasan keresik. Tehát a bűn az ugye szellemi dolog, ugye megnyilvánulhat anyagi szinten is. Tehát föl kell építeni a hitünket abban, hogy a bűn az tönkre teszi az életünket. Nem az, hogy a bűn miatt a pokolba kerülsz, te már a bűnt félretetted, de bűn tönkre teszi az életedet. Ezt kell megérteni. A bűn az tönkre tesz. Vannak olyan bűnök, szellemi bűnök, azok megnyilvánulhatnak anyagi szinten is. Ugye, tehát most mi a bűn? Megsérteni Istennek a fennségét. Jó, tehát ha valaki mondjuk rabja lesz az alkoholnak, vagy a kábítószernek, vagy bárminek, az tönkre teszi az életét. Az nem azt jelenti, hogy pokolba fog kerülni, mert cigarettázott, hallottam ilyen üzeneteket. Hát azonnal kidobtam a kazettát, akkor még a kazettán lehetett hallani. Ezek ostobaságok. A felépítményt, a házadat teszi tönkre. Nem az üdvösségedet. Senki nem kerül a pokolba azért, mert dohányzik. Azért sem kerül senki a pokolba, mert alkoholista vagy kábítószeres. De pokol lesz a földi élete. Tönkre teszi az életét. És Isten meg akar óvni bennünket. Amikor Isten azt mondja, hogy ne tedd, akkor az a korlátnak gondolják az emberek, az nem korlát, hanem védőgát, ugye? Hát ha megnézzük bármelyik folyót, nagyon hasznos a Duna, nagyon hasznos a Tisza, meg az összes folyó, de mi van akkor, hogyha a Tisza kiönt, vagy kiönt a Duna, nincs ott a védőgát? Ami addig a hasznunkra, a javunkra volt, az lehet akár a kárunkra is. És amikor Isten azt mondja, hogy ne tedd, mert az neked nem jó, akkor az nem egy korlát, nem Isten meg akar akadályozni, meg akar téged valami jótól el akar vonni, hanem az a védőgát. Mert az, ha túllépi a gátat, akkor az pusztítóvá válhat. Ugye itt van a másik szélsőség, hogy jaj, ha megiszol egy pohár bort, akkor is a pokolba kerülsz. Mert nehogy megigyál, ugye a képmutató keresztények. Nyugodtan igyál meg egy pohár bort, ha az neked jól esik. És na, azt hiszem ezért megint nem kapok nagy dicséretet, de nem az emberek dicséretére vágyok. De ez Jézussal is, ugye majd fogunk a vacsorán borozni. Nem Coca-Colát fogsz, vagy kólát fogsz vele inni. Hidd el, hogy ártalmasabb, mint a bor. Na, csak mondom neked, ugye mit mondott az ige is, azt mondjuk ezt az ige verset majdnem minden alkoholista ismeri, mikor azt mondja a Timóteusznak, Pál apostol, hogy igyál egy kevés bort. Azt már nem idézik, hogy keveset, csak a bort. Tehát a mértékletesség ad a szellemnek a gyümölcse, mégpedig a 9. gyümölcse. Nem tudom, miért pont az utolsó gyümölcs, lehet az érik be legkésőbb, de a mértékletesség. Halleluja. Tehát tönkre tehetnek a bűnök bennünket, és Isten nem akarja, hogy tönkre menjünk. Isten bűngyűlölő. És azért gyűlöl Isten a bűn, mert a bűn az tönkre tesz téged. Nem Isten ítél meg, nem ő, hanem maga a bűnnek a természete olyan, hogy pusztít. Olyan, mint a tűz. Ha beteszed a tűzbe a kezedet, akkor meg fog égni. Nem azért, mert Isten ítélt meg, vagy mert az ördög ítél, hanem a tűznek az a természete, hogy megéget. A bűnnek az a természete, hogy tönkretesz. És Isten meg akar óvni ettől. És ha egy józan felnőtt keresztény vagy, akkor nem akarsz bűnt elkövetni, mert azzal magadnak ártasz. És egyébként egyetlen keresztény sem akar bűnt elkövetni, mert a szívében ott van Isten szeretete. De sajnos van egy meg nem újított elménk, meg van egy hústestünk, és annak van a kívánsága. Bejön egy alkoholista, elfogadja Krisztust, akkor mi fog történni? Benne lesz Krisztus a szívébe, újjászületik. Ugye megsimogatják, hogy Isten nagyon szeret téged, jaj, de aranyos vagy, jaj, de jó, hogy bejöttél, kész. Egy hét múlva visszajön vasárnap, és éppen nem a Szent Szellemtől részegedett meg, hanem egy kicsit pityókás, akkor meg mit mond neki a keresztény? Isten már nem szeret téged. Múlt héten még szeretett, most már nem szeret, mert berúgtál. Hát a hústestnek a kívánsága ott van. Hát megivott 20 sört naponta, és egy másodperc alatt nem fog, biztos, hogy meg fog tudni változni. És a hústeste kívánja most is. Tehát kell időt hagyni, és nagyon sokan jöttek ki az alkoholizmusból, nagyon sokan jöttek ki a kábítószerből, ugye prédikátorokat ismerünk, akik belőtték magukat. Úgy olvasta a Bibliáját, hogy a port a Bibliájáról szívta föl. Ma már nem csinálja azt. Joyce Meyer-t azt hiszem mindenki ismeri a keresztény világba, fújta a cigarettát, és úgy tanította az embereket az igéből. Most nem azt mondom, hogy ezt tegyed, mert ez a helyes, hanem arról beszélek, hogy el kell indulni valahonnan, és el kell kezdeni bontani. Ha egyszerre mindent lebontana bennünket Isten, amit főszedtünk rossz szokásokra, mert Samu gatyája összeesnénk, semmivé lennénk. Tehát Isten bölcsépítőmester. Ő szépen apránként kiszedi azokat az építőanyagokat, és azt hiszem, hogy lassan abba hagyjuk. Jó, tehát ugyanúgy föl kell építeni a hitünket az anyagiakban. Rengeteg téves tanítást kaptunk az anyagiakkal kapcsolatban is. Ugye például én nagyon nem szeretek a tizedről tanítani, nem is sokat tanítottam, elég nagy baj, mert meg kell, hogy fegyelmezzem magam, mert mit gondolnak az emberek. És lehet, hogy dühös leszel, amikor valaki a tizedről tanít, meg arról, hogy adakozzál. Azért, mert becsaptak, mert rossz dolgokat mondtak neked, mert rákényszerítettek, meg olyan dolgokat manipuláltak téged. És most is vannak emberek, akik manipulálják a pulpitusról az embereket a pénz dolgába, hogy adakozzanak. Van, akik ebből élnek. Tehát van, létezik, ugye? Ez nem azt jelenti, hogy önmagában véve az adakozás, az helytelen dolog, meg a tized. Építs föl benne a hitedet. És ez is a fölépítéshez tartozik. Ha bővölködni akarsz, én se fizettem tizedet, adtam néha borravalót Istennek, de vissza is kaptam annyit, mert a vetés-aratás törvénye működik, és elkezdtem fölépíteni a hitemet ebben. Mert nem létezik, hogy az emberek meggyógyulnak, az igének az egyik része igaz, az emberek fölállnak a tolókocsiból, meggyógyulnak, kijönnek a rákos, és akkor a zsebfekéből meg nem lehet meggyógyulni. Hát dehogy nem. Dehogy nem. Megvan a módja annak is, ki kell jönni, ki kell, a hitedet föl kell, hogy építsed benne. És azt mondom neked, ha nincs hited arra, hogy adakozzál, akkor ne adakozzál. Mert átvered magad, és nem fogsz bővölködni, és nem fog működni. És csak azért, mert valaki becsapott téged, csak azért, mert valaki manipulált, vagy rosszul tanított téged, attól még igaz, amit Isten igéje mond. De nekem föl kell építeni ebbe a hitemet. Hallgattam én is borzalmas tanításokat, amikor ki akarják énekelni a zsebedből a pénzt. Hallottál már ilyet, ugye? Ez nem Istentől való. Ez gonosz. Azért, hogy a prédikátor gazdagabb legyen. Voltak ilyen dolgok? Voltak, meg vannak is. De attól még az eredeti, hogy van hamisítvány. Attól még Isten igéje működik. És neked kell ebbe fölépíteni a hitedet. És Isten igéje működik. Ezt én tudom garantálni. Nem én, az én garantálom, az kevés. Ezt maga Isten garantálja. Dicsőség legyen Istennek. Úgyhogy ma tovább az igén nem építkezünk, majd otthon, ha hazamentek, én most ezt befejezem. Úgyhogy köszönjük Istennek, hogy nagyon-nagyon figyeljünk oda, hogy mit építünk föl erre a kősziklára. Ami hamis, azt ki kell dobni, és lesznek hitharcaid, lesznek, akik meg fognak szólni, lesz, akinek nem fog tetszeni, de hidd el nekem, hogy akik a barátaid, ha azért veszíted el őket, mert te egy Jézus Krisztus hívője vagy, és azért, mert te egy gyülekezetbe jársz, akkor elmondom neked, azok sose voltak a barátaid. Mert a barátaid örülnek annak, ha veled valami jó dolog történik. Azok valószínű hamis barátok voltak. Köszönjük Istennek az ő kegyelmét, és hálát adunk az ő igéért, és köszönjük neki, hogy növekedünk ő benne, épülünk, gyarapodunk, fejlődünk.